Üdvözlök mindenkit, megyünk is tovább a hétvégi menetrendben, benne pedig kapcsolódjunk a következő órában. Egy privát fotóintézet az Ejdilon 25 ezer eurós pályázatot hirdetett meg. Nem egy szokványos pályázatról van szó, hiszen privát fotók vannak a középpontjában. A központ igazgatójával, Szilágyi Róza Teklával Kalmár András beszélget.
Ejdilon, ugye jól ejtem a központ
így
nevét?
Így van, pontosan.
Emlékeim szerint ez egy görög eredetű szó, és így valami van. Szellem vagy szellemképet jelent?
Pontosan a szó szerinti jelentése szellemkép, ami Roland Barthes fotóteoretikus egyik könyvében szerepel, ez a Camera Lucida című könyve, ahol ő egy édesanyjáról sosem látott fénykép történetét igyekszik feltárni, és amikor arról gondolkoztunk, hogy hogyan nevezzünk el egy intézményt, ami a privát fotóval, amatőr fotóval, családi albumokkal és egy igazán hosszú felsorolást folytathatnék még foglalkozik, akkor nagyon megtetszett annak a gondolata, hogy valójában ezek az amatőr fotók, ezek az elmúlt korok embereinek szellemképeit rögzítik, és ezek a szellemképek a privát fotókon keresztül itt vannak velünk a kortárs valóságunkban, úgyhogy ezért választottuk ezt az elsőre kicsit nyakatekertnek tűnő, de amúgy nagyon lírai és nagyon empatikus intézmény nevet, az Ejdilon központot.
És hogyan jött létre az intézmény? Ugye itt egy nemzetközi központról van szó, de budapesti a székhely, hogyha jól mondom, és persze a legfontosabbat nem mondtam a hallgatóknak, hogy 25 ezer eurós támogatást nyújtotok a privát fotókkal foglalkozóknak, tehát érdemes figyelni, akit ez érdekel. Szóval hogyan jött létre maga az intézmény?
Az Ejdilon központot, az angol nevén Ejdilon Center for Everyday Photography-t 2023 őszén alapítottuk, legalábbis akkor váltunk láthatóvá az érdeklődők számára. Az intézmény alapítását megerőzi egy sok éves privát fotó felé forduló érdeklődés, és egy viszonylagosan hosszú kutatás, ahol azt vizsgáltuk, hogy habár ezek a fényképek, ezek az amatőr fotók azok, amik a fotótörténet legjelentősebb százalékát kiteszik, vajon létezik-e olyan nemzetközi intézmény, a múzeumi és kulturális intézményi porondon, amit csak ezeknek a fotóknak dedikálja az érdeklődését. És nagyon-nagyon sok gyűjtővel, művésszel, képzőművésszel, kutatóval beszéltünk, és mindenhonnan azt a visszajelzést kaptuk, hogy habár szükség lenne egy ilyen intézményre, és habár vannak olyan nagy múzeumi gyűjtemények, illetve kutatócsoportok, nagyon aktív gyűjtők, akik nagyon aktívan vesznek részt ennek az örökségnek a megmentésében. Nincs olyan kulturális intézmény, ami csak erre a képanyagra fókuszál, és mi ezért hoztuk meg azt a döntést, hogy megpróbáljuk ezt a missziót teljesíteni, és a működésünk az nemzetközi porondon történik. Aki ránk keres az interneten, az látja is, hogy az internetes felületeink, a minden héten frissülő online újságunk, az Ejdilon Journal, és a centrumunknak a programja az angolul kommunikáló, és csupán a social médiában kommunikálunk magyarul és angolul. Mindezt azért csináljuk, mert látjuk, hogy egy olyan nemzetközi magja van azoknak az érdeklődőknek, akik privát fotóval foglalkoznak, hogy kár lenne kihagyni annak a lehetőségét, hogy a határainkon túlívelő kapcsolatrendszert építsünk ki. És amit nagyon fontos elmondanom, amit habár sokan tudnak, de talán pont ugyanannyian nem, hogy a privát fotó felé forduló érdeklődésnek Magyarországon elég komoly története van. Viszonyosan a hallgatók közül sokan ismerik a Fortepán gyűjteményét.
Igen, azt akartam mondani, hogy mi tulajdonképpen privát fotó nagyhatalom vagyunk, nem?
Ez
mert
pontosan
ez,
így
ez
van.
Példátlan, ez tehát ilyen más országban nincs, mint a Fortepán.
Nagyon-nagyon
vannak
kevés
hasonlók.
Ország van.
Igen, bocsánat, így csak van. Én egyszer rá is bukkantam hasonlókra, de azok például fizetősek, tehát ez egy olyan másik
igen.
Nagy előnye a Fortepánnak, hogy bárki szabadon felhasználhatja.
Ez így van, ez a Fortepán csodálatos missziója, amit mi is teljes mellszélességgel támogatunk. A Fortepán mellett van egy másik, más típusú, más attitűddel működő archívum, ami a Kardos Sándor gyűjteménye, ez a Hórusz archívum.
Igen, ez lett volna a másik, amit mondani akartam.
Igen, amit sok szeretettel ajánlok mindenkinek. Pár évvel ezelőtt Kardos Sándorral, a gyűjtemény alapítójával együttműködésben létrehoztuk a Hórusz archívum online felületét, úgyhogy már online is nézegethető a Hórusz archívumból néhány ezer kép, és ezt a missziót ezt folytatjuk a következő években is. De azt is fontos tudni, hogy amúgy a 20. század végén volt a privát fotó és film alapítvány, ami viszont családi videókat és fotóanyagot is gyűjtött, és egy nagyon-nagyon izgalmas társadalomtudományi kutatás is csatlakozott az ő munkájukhoz, szóval, hogy és valójában tudnék még sorolni nagyon sok olyan szereplőt, aki.
Igen, ott talán
Forgács
Péter
így van, és Bán András együttműködésében valósult meg az intézmény, úgyhogy nagyon jók vagyunk privát privát fotóban, és ezt szerintem mindenképp érdemes a nemzetközi térképen elhelyezni, minél többen tudjanak erről.
Hát abszolút, Kardos Sándorról annyit, hogy hát ő egy fantasztikus operatőr, nagyon sok nagyon klassz magyar játékfilmet fényképezett, de az ő gyűjtési szempontja, hát azt nagyon nehéz megfogalmazni, de valahogy olyan privát fotók, amik többletjelentést hordoznak, egyszerűen attól, hogy valahogy úgy olyan beállításokat sikerült véletlenül az embereknek elkapnia, amik, hát nem is tudom, művészi tartalmat hordoznak.
Ez így van, ő inkább a nem tematikus, Sándor nem tematikusan gyűjt, és az ő gyűjteményét leginkább egy művészi alkotásként érdemes kezelni, ahol a fényképek, habár külön megtekinthetőek, de a gyűjtemény egészét nem szabad megbontani. Érdekes, hogy Sándor archívuma például a 20. század végén amúgy elég erős nemzetközi ismertségre tett szert, tehát a mi munkálkodásaink során rengeteg párbeszédben, amikor Magyarországot említjük, és azt mondjuk, hogy az Ejdolon Magyarországon tevékenykedik, és itt van a posta címünk, akkor tudják az emberek, hogy létezett a Hórusz archívum, találkoztak vele, voltak is külföldi kiállítások, tehát nagyon-nagyon-nagyon erős és izgalmas gyűjtemény, és itt csak, hogy élhessek a programajánló lehetőségével, abszolút, nagyon szívesen ajánlanék egy programot, hiszen a Hórusz archívum gyűjteményéből a 2B galériában májusban nyílik egy kiállítás, és ennek a kiállításnak az apropóján május 31-én délután fogunk rendezni egy dobozbontást Kardos Sándorral, ami konkrétan azt jelenti, amit az esemény címe jelenthet, Sándor odajön a helyszínre, és hoz magával egy olyan dobozt a Hórusz archívumból, amit ő hosszú évek óta nem bontott ki, és egy nagyjából 20-25 fős regisztrált közönséggel Sándor jelenlétében együtt kibontjuk a dobozt, és megnézegetjük a képeket, szóval ez egy nagyon különleges lehetőség arra, hogy az érdeklődők valójában megérintsék a Hórusz archívumot, úgyhogy ezt hamarosan közzétesszük a felületeinken, és ott várjuk szeretettel a jelentkezőket, és a részvétel természetesen ingyenes, hiszen az a programnak a lényege, hogy minél többen közelről találkozhassunk a Hórusz archívummal.
Hát fantasztikus, amit csináltok, én nagyon örülök, hogy találkoztam veletek, de valahogy próbáljuk elmesélni, vagy elmagyarázni az átlag hallgatónak, vagy a hallgatóinknak, hogy miért is olyan fontos a privát fotó. Az egy dolog, hogy kordokumentum, nyilván minden egyes kis, nem is tudom, kis részlet egy fotón, egy ruhadarab, egy hajcsat, egy váza a háttérben, nem beszélve az autókról, mondjuk utcaképeknél, az nagyon-nagyon sok mindent elárul, de azt hiszem, hogy ennél azért többről van szó.
Ez így van, de szerintem nagyjából ez az érdeklődés és a fontosság kiinduló pontja. Az is nagyon izgalmas a privát fotográfiában. Itt érdemes megemlítenem, hogy ez a privát fotográfia szó, ez egy magyarországi sajátosság, a magyar nyelv annyira jól működik, hogy van egy nagyon-nagyon jó leíró szavunk erre a fotóanyagra. Ez a nemzetközi palettán különböző nyelveken egy sokkal bonyolultabb szituáció megnevezni ezt a képanyagot. De alapvetően fontos megmondani, hogy mi a privát fotó, és amikor az Ejdolon privát fotóról gondolkodik, akkor mi azt mondjuk, hogy minden olyan nem szakmai céllal létrejövő fotográfia, amit vagy amatőrök, vagy profik készítettek olyan helyzetben, ahol a túloldalon nem várta egy megrendelő vagy egy kiállító tér azt a képanyagot, amin ők éppen dolgoztak. Ugyanúgy privát fotográfiának tekintjük a különböző képarchívumokban extra anyagként megmaradt fotókat, gondolok itt a rendőrségi vagy orvostörténeti archívumokra, akár a különböző hirdetésekhez készült képanyagokat, sőt, ha amikor a kortárs privát fotóról beszélünk, akkor lényegében azok a selfik vagy ételfotók, amiket feltöltünk a platformokra, azok is privát fotónak számítanak. És amikor azt kell elmesélnem valakinek, hogy miért missziónk az, hogy a privát fotóval foglalkozunk, akkor azt szoktam kiemelni, hogy van egy olyan attitűde az emberiségnek, hogy a képekhez mindig különböző leíró üzeneteket társít. És a privát fotó szerintem tökéletes lehetőség arra, hiszen mindannyian osztozunk azokban a nosztalgikus érzésekben, hogy ezek a fényképek olyan nyelvet beszélnek, amihez közel tudunk lépni, amit érteni vélünk még akkor is, amikor olyan üzeneteket közvetítenek, amit talán vizuálisan elsőre nem olvasunk. És a másik nagyon fontos lehetőség szerintem a privát fotográfiában, hogyha egyel hátrébb lépünk, és nem szorosan a képeket nézzük, hogy ezeknek a képeknek a feltárása olyan cross-disziplináris, tudásokon átívülő együttműködéseket tesz lehetővé, ahol történészek, társadalomtudósokkal, írók, képzőművészekkel, gyűjtők, múzeumi szakemberekkel, ruhatörténettel foglalkozó kollégák, esetleg ételtörténettel foglalkozó kollégákkal együtt tudnak dolgozni, tehát egy olyan kapcsolódási pont, ami szerintem mindannyiunknak a javára válik, és azért nekünk még mindig kicsit furcsa, hogy ez a képanyag a 90%-a a valaha elfotózott kockáknak, és ami ilyen nagy számban történik, és amiben ennyien veszünk részt, mint aktivitás, az egyrészt hatással van arra, hogy hogyan alkotunk képeket, és arra is hatással van, hogy hogyan tudunk olvasni képeket. És azért a 21. században, ahol egy nap alatt egy ember sokkal több képpel találkozik, mint bárki mondjuk a 17. században egész életében, a kép olvasásnak a tudása az szerintem egy nagyon-nagyon fontos eszköz, amit igazából lényeg, hogy szinte nem kötelességünk lenne birtokolni, és a privát fotón keresztül szerintem ez a tudás is nagyon finoman és empatikusan megszerezhető.
Hát fantasztikus. Róza, nem maradt más hátra, el kéne mondani, hogy tulajdonképpen mit vártok, milyen pályamunkákat vártok a pályázatra.
Ezt nagyon nagy szeretettel osztom meg. A pályázatunk egészen augusztus 31-ig nyitva áll a pályázók előtt. Azt fontos elmondanom, hogy angol nyelvű pályázatokat és pályázati anyagokat várunk, hiszen a pályázatot egy nemzetközileg elismert zsűri fogja elbírálni. Ahogy te is említetted, 25 ezer euró áll rendelkezésünkre. Két kategóriában várjuk a pályázatokat. Várjuk azoknak az embereknek a pályázatait, akiket a múltbeli privátfotó, az elmúlt korok papírörökségei és családi albumai érdekelnek, de várjuk azokat a pályázatokat is azoktól a pályázóktól, akiket a platformon keringő fényképek, a selfik, a mémek, a kortárs privátfotó, ilyen networked image keringő fényképanyagok iránti érdeklődés hajt. És a pályázatunkat szándékosan nyitottra hagytuk, tehát lehet nekünk írni akkor is, hogyha valakinek van egy izgalmas képgyűjteménye, amit digitalizálna. Sok szeretettel várunk kiállítás ötleteket, konferencia ötleteket, kis dokumentumfilm ötleteket, várjuk azoknak a szerzőknek a cikk sorozat ötleteit, akik örömmel írnának angol nyelven erről a képanyagról. Ha valakinek van egy privát fotó alapú regény ötlete, azt is nagy szeretettel várjuk. Tehát lényegében azt az üzenetet adnám át az érdeklődőknek, hogy bármilyen formátummal és bármilyen képzettségi szinten lehet hozzánk jelentkezni erre a pályázatra, mert nagyon fontos üzenetünk, hogy a privát fotónak a tevékenysége az közel maradjon azokhoz az érdeklődő amatőrökhöz, akik ezt valójában űzik. Tehát doktorandusz hallgatóktól egészen hobbiból fotózgató vagy gyűjtő egyének jelentkezéseit nagyon nagy szeretettel fogadjuk egészen augusztus 31-ig, és a pályázat eredményét nagyjából október elején hirdetjük ki majd a saját felületeinken, hogy a zsűrinek valójában legyen ideje minden pályázati anyaggal megismerkedni és helyesen dönteni.
Az Eidolon Központ igazgatójával, Szilágyi Róza Teklával Kalmár András beszélgetett. Most pici szünet, aztán szintén a kultúra világával folytatjuk, maradjanak velünk.